számomra úgy tűnt, hogy valami fajta történészi konszenzus van, hogy a Szent Korona ebben a formájában Szent István fején nem lehetett. Nem tudom, hogy igazam van-e.
Na most az abban igen, hogy ez a konszenzus van, de ez sajnos nem így van. Ha ma hallunk a Szent Koronáról, akkor általában azzal szokták kezdeni, hogy két részre bontják. Úgynevezett latin koronára, ez a felső része lenne. Erről rögtön el kell mondani, hogy ez önállóan korona semmiképpen nem lehetett.
Tehát ez királynak a fején külön nem volt?
Hát biztos, hogy nem lehetett, senkinek a fején. Még a bohóc fején sem, mert ezt alul mindenképp össze kell fogja egy pánt, különben leesik a fejéről. És semmi adatunk nincs arra, hogy ez az abroncs valaha más lett volna, mint a mai. Ugyanis ma is ott van az abroncs, csak ezt már eleve leveszik róla azzal, hogy külön tárgyalhassák, de nem érti az ember, hogy miért kell külön tárgyalni, amikor semmilyen adatunk nincs arra, hogy ezek külön is működtek volna. A felső rész külön, az alsó rész külön.
De akkor az sem tényekkel alátámasztott, hogy ez két külön korona volt? Tehát, hogy például a görög korona, az alsó rész az önmagában akkor nem is létezett?
Elvileg lehetett volna, tehát az alsó elvileg önállóan lehetett volna korona, de semmi adatunk nincs rá, hogy ez volt is.
És a palást, mert azt szokták mondani, hogy a paláston lévő Szent István ábrázolás egy diadémszerű koronával ábrázolja Szent Istvánt.
Az ez nem az... érdekes dolog, ugyanis 1792 óta körülbelül pontosan tudjuk, hogy itt maga a kérdésfeltevés helytelen. Tehát itt arról van szó, hogy ami a magyar koronázási paláston Szent István felirattal van jelenleg ellátva, ez egy áthímzett felirat. Tehát ez eredetileg nem Szent István volt. Ezt gondolom mindenki tudja, aki foglalkozott már a palástal, csak nem szokták nagy dobra verni. Mert abban a pillanatban elindul egy kérdés lavina. Na hát erre itt most nincs idő, hogy ezt végigzongorázzuk, de egy biztos, hogy itt abban a sávban, ez a legalsó sáv egyébként a paláston, ahol az úgynevezett Szent István kép van, azon csak apostolok képei vannak. És mindegyik apostol fején ugyanez a korona van. Tehát ez nem a magyar valamikori királyi korona volt, hanem ez az apostoloknak. Tulajdonképpen itt nem is apostolok vannak, elnézést javítanom kell magam, az egyen magasabb szinten van, ezek a mártír szentek. Tehát ez a mártírok koronája. Na most ez azt jelenti, hogy már 1790-es években ezt egy kiváló történészünk, Katona István, már egy kicsit ironikus hangon mondta, hogy azért annyira ne legyünk büszkék, hogy azt higgyük, hogy minden mártírt a mi egykori koronánkkal koronáznak, amikor ábrázolni akarják. Tehát itt teljesen nyilvánvalóan nem az egykori magyar koronáról van szó. Most hangsúlyozom, ezt mindenki tudja, aki vele foglalkozik, csak van egy ilyen gyakorlat, hogy amit már az elődeim mondtak, és amit eddig még nem cáfoltak, azt én ugyanúgy szajkózom tovább.
Akkor mikor alakult ki a... Nem tudom, akkor bontsuk egyáltalán külön a görög és a latin koronát, vagy akkor az ön értelmezése szerint egységes egészként kezeljük. Mikor keletkezhetett? Ez történelmi tény? Vagy ez tény, hogy mikor keletkezhetett?
Nincs, feltételezések vannak. Hozzáteszem, hogy én eddig egyetlen egy olyan feltételezéssel se találkoztam, amire én azt mondanám, hogy na ez most már tanítható. Ezek többé-kevésbé érdekesek, de azért a legtöbb mégiscsak abból indul ki, hogy ez két különböző részből, különböző időpontban és különböző helyen készült részből utólag lett összeállítva, ami pedig már eleve bizonyítatlan, tehát tényként nem lehet elfogadni. Most csak egy pillanatra visszatérnék még a palástra, csak hogy érezzük, hogy mekkora gondok vannak itt, amelyeket azért előbb-utóbb mégiscsak meg kell tárgyalni, hát nem itt nyilvánvalóan egy rádió mikrofonja előtt, de ha jó alaposan megnézzük a kinagyított képét annak a részletnek a paláston, amelyre hát azt kapjuk aláírásként, hogy ez Gizella királynő, akkor látjuk, ez ugyanolyan szakállas férfi alak, mint az összes többi. Tehát, hogy ennyire nem figyelnek oda, és hát én még olyan történelem tanára nem találkoztam, aki erre mondjuk figyelmeztette volna a tanulóit, lehet, hogy ma már vannak ilyenek. Úgy tűnik, hogy előről kell tárgyalni az egész Szent Korona, beleértve a palástnak a kérdéskörét is.
Visszatérve a koronához, említi, hogy nincs egy olyan dátum, amire azt mondja, hogy ezt tanítani lehetne. Egyáltalán érdemes-e kiemelni akkor a legendák vagy a variációk közül bármelyiket is? Érdemes. Csak hogy mégis el tudjuk helyezni valahogy.
Mindenképpen érdemes, mert minden olyan adat, amelyik már akármilyen formában, tehát tudjuk, hogy a legendás adat az sohasem azonos értékű, mondjuk egy évkönyv adatával, vagy egy történeti mű adatával, mert más a hitelesség egy legendának, más szintű a hitelessége. Tehát ez egy léleképítő műfaj, és annak nem feltétlenül kell minden adata, mondjuk az oknyomozó történet írás, hát rostáján is, hát ugye megálljon. és ne hulljon ki. Na most a Szent Koronával kapcsolatban egy olyan adat van, amire azért általában rá szoktak kérdeni, ez az ezres év. Tehát magyarul, hogy Szent István viselhette a Magyar Szent Koronát, vagy nem. Mert van egy olyan valóban legendás adat, hogy tudnélik az ő részére készült volna, pontosabban nem is az ő részére, hanem a lengyel király részére. Ez a legenda, ez a Hartwig püspök által összeállított Szent István legendárium, vagy legenda, hát egyik adata. Na most itt azért hozzá kell tenni, hogy ez már mindjárt az indulásnál megtévesztő, ugyanis ott Mieszko királyról van szó, mint lengyel királyról, aki pedig nem volt kortársa Szent Istvánnak. Második szilveszternek sem. Hozzáteszem.
Hát akkor ez megdőlt, ez a legenda.
Persze, hogy megdőlt, de az a helyzet, hogy mint legendát azért a legendás szinten mondjuk mégiscsak elolvassa az ember, és hát mérlegeli. Nyilvánvaló, hogy mérlegeli. A további gond, hogy a pápát sem nevezik meg benne, tehát egy név nélküli pápa. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember...
Hát én arra emlékszem a történelem könyvben, még nem tudom, hogy illusztráció volt-e hozzá, de hát azt is tinként kezelték, hogy Szent István király második szilveszter pápától kapta a koronát.
És ma is így tanítják, sajnos. Hát mondjuk vannak azért olyan történelem tanárok, akik mondjuk ennél pontosabb leírást adnak erről a történetről, de kétségtelen, hogy hivatalos verzióként ma is ez. Ez hát forog közkézen, talán így lehetne mondani leginkább.
Nem igaz, nem kaphatott koronát a pápától?
Hát ha van adatunk, amit teljes biztonsággal mondhatunk, mert többen és nagyon alaposan kutatták a kérdést, és kiváló történészek. Itt Váci Péterre utalnék, Gerics Józsefre utalnék, ezek nagyon jó nevek, hiteles jó nevek. Egyértelműen bizonyították, hogy nem kaphatta. Második szilvesztertől egészen biztosan nem kaphatta a Szent Koronát Szent István. De ez nem azt jelenti, hogy Szent István fején nem lehetett. Na most ez ellen viszont meglehetősen dühötten szoktak érvelni szakmabéliek, tehát mondjuk nekem szaktársaim idézőjelben, tehát művészettörténészek, történészek, régészek. Milyen alapon?
De bocsánat, akkor jól értem a szavaiból, hogy ön szerint volt ez a Szent Korona ebben a formájában Szent István fején?
Ilyet sohasem mondunk, csak azt mondjuk, hogy lehetett. Lehetett, vagy nem lehetett.
Tehát kizárni nem lehet. Az nem igaz, hogy nem lehetett.
Kizárni. Nem, sőt, a nagyobb valószínűség az, hogy lehetett. De nagyon vigyázni kell kijelentésekkel. Ez most nem politika, ahol az ember úgy hát időnként elveti a súlykot. Ez most tudomány. Tehát itt, ha feltételes módot használhatunk, akkor tessék használni mindaddig, amíg nem tényről van szó. Na most, ami alapon meg szokták tagadni Szent Istvántól, hogy a fején lehetett, az két olyan hát megfigyelhető tény, amiből az egyiket már megtárgyaltuk. Tehát ez a paláston lévő koronát, ezt láttuk, ez abszolút súlytalan, ez érvként nem használható föl.